6. A nyár elvergődött augusztus 1-ig. Kigyulladnak a lámpások, és én üdvözlöm őket. Ősz van, tehát előbbre jutottunk, és ez a fő dolog. Valamin átestünk, és valami várakozik ránk. A város megváltozik. Ismerős arcok tünedeznek föl, és ez megnyugtatja, támogatja az embert, a biztonság érzetét ébreszti benne. Beszélhetek is, és ez annyira új dolog számomra, hogy a hangom a gyakorlás hiánya következtében mélyebb regiszterű lett, és tompán, fátyolozottan cseng, mintha idegen embernek a hangját hallanám. A lövöldözés megszűnt a mezőn. A szomszédok hazaérkeznek a faluról. A kutya újra ugat, éjjel-nappal, és a családi estélyek újra megkezdődnek, de most azzal szórakoznak, hogy ledobnak egy darab csontot a szoba padlójára, a kutya hangosan ugatva a csont után ugrik és morog, mikor a család el akarja rabolni tőle a zsákmányt. A telefon működik, és szól újra a zongora is, úgy, mint azelőtt. Minden a régi, minden újra jelentkezik, csak az őrnagy nem, akinek halotti jelentését éppen ma reggel olvastam. Hiányát érzem neki, mert hozzátartozott a társaságomhoz, de belenyugszom a sorsába, mert nagyon unatkozott, mióta kiszolgált. Az ősz tovasiet, és az élet gyorsabb ütemű a friss levegőben, amely megkönnyíti a lélegzést. Esténként megint eljárok hazúról, és beleburkolózom a sötétségbe, amely láthatatlanná tesz. A séta megrövidíti az estét, s mélyebbé és hosszabbá teszi éjjeli alvásomat. Megszoktam, hogy élményeimet versbe öntsem. Ez a szokásom megnyitja a biztosító szelepet a benyomások fölöslegének levezetésére, és kielégíti a beszéd szükségletét. Az élmények a magánosságban úgy tűnnek fel, mintha többé-kevésbé szándékosság is volna bennük, és sok mindenről, ami történik, hajlandó vagyok azt hinni, hogy az én kedvemért történt. Így például egyik este szemtanúja voltam a városban egy tűzfésznek, de egyidejűleg hallottam, hogy a farkasok üvöltenek a sáncon. Lábjegyzet. Sánc, svédül Skansen. A stockholmi állatkert szigeten lévő múzeum a szabad ég alatt, amely természethű környezetben mutatja be Svédország népét, szokásait, foglalkozásait, állatait, növényeit. Hazelius Arthur alapította 1891-ben. Lábjegyzet vége. A különböző fonalaknak ez a két vége képzeletemben egybekötődött, összefüggésbe került egymással, és a kellő takács munka segítségével versé szövődött. Társaságom immár a könyvekkel való személytelen érintkezésre szorítkozik. Balzac, akinek 50 kötetét állandóan olvastam az utolsó 10 év alatt, személyes jó barátommá lett, akire sohasem mondtam rá. Igaz, hogy sohasem teremtett olyasmit, amit műalkotásnak lehetne nevezni, különösen manapság, amikor a művészkedést összecserélik az irodalommal. Balzacnál minden mesterkéletlen. Nem látni soha a kompozíciót, és nem vettem észre soha a stílusát sem. Nem játszik a szavakkal, nem pompázik soha fölösleges képekkel, amelyek különben is a költészet tartozékai. De viszont oly biztos a forma érzéke, hogy a tartalmat világosan födi nála mindig a kifejezés. Minden díszt megvet, és közvetlenül hat a közvetlenségével, mint akit társaságban elbeszél valamit, miközben hol egyszerűen beszámol egy eseményről, hol megszólaltatja a szereplő személyeket is, hol magyarázatokat és megjegyzéseket szúr közbe. És az ő számára minden történelem. Saját korának a történelme. A legkisebb személy is saját korának a megvilágításában mutatkozik. Emellett elénk tárja saját kibontakozásának a történetét is, és szemünk láttára fejlődik ki a különböző kormányformák alatt. Ez kitágítja a szemhatárt, és hátteret vetít minden alak mögé. Ha eltűnődöm azon a sok értelmetlenségen, amit Balzacról összeírtak a kortársai, elképedek. Ezt a jóságos, türelmes, hívő embert diákkorom tankönyvei kegyetlen fiziológusnak, materialistának és más effélének nevezték. De ennél is nagyobb paradoxon az, hogy a fiziológus Zola a maga nagy tanítóját és mesterét ünnepelte Balzacban. Ki az, aki ezt megértheti? de ugyanígy van a világ másik irodalmi barátommal, Goethével is, akit az utókor felhasznált minden elképzelhető célra, leginkább a pogányság dőre fölelevenítésére. Hiszen Goethe sok állomást megjárt az élet útján. Rousseau-n, Kanton, Schellingen, Spinozán keresztül jut el saját álláspontjához, amely a felvilágosodás filozófusának álláspontja. Megoldott minden kérdést. Minden oly egyszerű, oly világos, hogy a gyermek is felfoghatja. Majd oly időpont következik, amikor a megfoghatatlannak panteista magyarázatai csődöt mondanak. A 70 esztendős Goethe minden sajátságosnak, különösnek, érthetetlennek lát. Ekkor jut szerephez életében a miszticizmus, sőt, megpróbálkozik Swedenborggal is. De mint hiába. A második rész Faustja meghajol a mindenható előtt, kibékül az élettel, filantróppá és mocsár lecsapolóvá lesz, félig szocialistává és megdicsőül a katolikus egyháznak a végső dolgok tanából kovácsolt teljes fegyverzetében. Az első rész Faustja, aki úgy került ki az Istennel folytatott viaskodásából, mint diadalmas Saulus, a második részben legyőzött Paulusszá lesz. Ez az én Goethém. De bár ha mindenkinek megvan a maga Goethéje, sehogy se tudom megérteni, hol akadnak rá a pogányra, ha csak nem abban az egynéhány pajzán vers törmelékben, ahol a papok felé suhint. Vagy talán a Prométeuszban, ahol a leláncolt isteni sarj bátran jelentheti a keresztre feszítettet is, aki az elcsapott Zeus tehetetlenségét gúnyolja. Nem, Goethe egész élete és ezen alapuló költészete az, ami engem megragad. Volt a költőnek ifjúkorában egy idősebb barátja, aki megadta a kulcsot egész írói munkássághoz. Nyíregyenesen arra törekszel, hogy költői formába öltöztesd a valóságot. A többiek arra igyekszenek, hogy megvalósítsák azt, amit költői ábránnak szoktunk nevezni, de ennek csupa ostobaság lehet csak az eredménye. Így meséli el Goethe Életemből című munkájának egyik helyén, egy másik helyén pedig önmaga ezt mondja. És így indultam meg abba az irányban, ahonnan többé soha életemben nem tudtam letérni, hogy tudnélik azt, aminek örültem, ami gyötört, vagy bármiképp foglalkoztatott, képpé, költeményé alakítsam át, és így módon napirendre térjek fölötte, miután egyrészt helyesbítettem fogalmaimat a külső dolgokról, másrészt megnyugtattam saját belsőmet. Erre az adományra senkinek a világon nem volt nagyobb szüksége, mint nekem, akit természetem szakadatlanul egyik szélsőségből a másikba vetett. Ennél fogva mindaz, ami tőlem ismeretessé vált, töredéke csak egy nagy vallomásnak, amelynek teljes kiegészítésére irányuló merész kísérlet ez a könyvecske. Goethét olvasni azért élvezett számomra, mert könnyed kézzel nyúl hozzá mindenhez. Mintha nem tudná egészen komolyan venni az életet, talán azért, mert az élet híjával van minden szilárd valóságnak, vagy mert nem érdemli meg, hogy búsuljunk és könnyezzünk miatta. Élvezett továbbá számomra az a rettenthetetlenség, amellyel az isteni hatalmakhoz közeledik, amelyekkel rokonságban lévőnek érzi magát. Minden formának és konvenciónak a megvetése, megállapodott nézeteknek a teljes hiánya. Folytonos növekedése és megifjodása, amelynek révén mindig ő a legfiatalabb, mindig ő jár legelől korát megelőzve. Goethét mindig még ma is szembet szokták állítani Schillerrel, aki kettejükből épp úgy, mint Rousseau-ból és Voltaire-ből vagy-vagyot teremtettek. Én nem fogadom el ezt az alternatívát, hanem helyet találok magamban mind a kettőjük számára, amennyiben kiegészítik egymást. Szóval nem is tudom kifejezni a különbséget közöttük, még formailag sem, mert Schillernek nagyobb a formaérzéke, különösen a drámában, és épp oly magasan szárnyal, mint Goethe. Fejlődésük együttes munkálkodás és kölcsönösen hatással voltak egymásra. Ezért van hely Weimarban egy talapzaton mindkettőjük számára, és ha ők kezet nyújtanak egymásnak, én nekem nem lehet okom elválasztani őket. Tél van megint. Szürke az ég, és a világosság alulról jön, a föld fehér hótakarójából. A magánosság illik a természet tetsz halálához, de néha mégis nagyon rám nehezedik. Emberek után vágyódom, de magánosságomban oly érzékeny lettem, mintha a lelkem le volna nyúzva. Az pedig, hogy magam irányíthatom a gondolataimat és érzéseimet, annyira elkényeztetett, hogy alig bírom ki az érintkezést másokkal. Ha meg idegen közeledik hozzám, szinte fulladozom, úgy hat rám a szellemi atmoszférájával, amely úgy szólván betolakodik az enyémbe. Egy este, amikor éppen társaság után kívánkoztam, és hajlandó voltam bárkit fogadni, még a legellenszenvesebb teremtést is, belép a cselédlány egy névjeggyel. Megörültem, mikor megpillantottam a névjegyet. De amikor elolvastam, elkomorodtam, mert a név idegen volt. Mindegy, gondoltam. Emberi lény ez is minden esetre. Jöjjön be! Kisvártatva belépett egy fiatalember, aki nagyon sápadt és annyira bizonytalan külsejű volt, hogy nem tudtam megállapítani, miféle társadalmi osztályhoz tartozik, annál kevésbé, mert a ruhája nem simult teste körvonalaihoz. De nagyon határozott és öntudatos egyéniség volt, aki azonban egyelőre védekező helyzetben maradt és várakozott. Egy pár udvarias frázis után, amely úgy hatott rám, mint a hideg zuhany, rátért egyenesen a dologra, és arra kért, hogy segítsem ki. Azt feleltem, hogy nem szívesen segítek vadidegeneken, mert gyakran csalódtam már. Alig mondtam ezt, észrevettem, hogy a homlokán a bal szeme fölött forradás van, amely e pillanatban rézvörösre duzzadt. Elment a kedvem az egész embertől, de a következő pillanatban megszántam mély kétségbeesését, s minthogy én is hasonló helyzetben voltam, magam előtt a téli éjszakával megmásítottam elhatározásomat. Hogy ne nyújtsam tovább a szenvedését, átadtam neki a kívánt összeget, és felszólítottam, hogy üljön le. Mikor zsebre dugta a pénzt, inkább csodálkozás, mint hála tükröződött az arcán, és láttam rajta, hogy legszívesebben el is menne már, miután a dolgát elintézte. Hogy elkezdjem valamivel a beszélgetést, megkérdeztem tőle, honnan jön. Elképedve nézett rám, és dadogva így szólt. Azt hittem, ismeri a nevemet. Ezt némi büszkeséggel mondta, amely szöget ütött a fejembe, de mikor megvallottam neki, hogy nem ismerem a nevét, nyugodtan, komolyan így szólt. A börtönből jövök. A börtönből? Most már érdekelt az ember, mert éppen egy gonosztevő históriája foglalkoztatott. Igen, megtartottam 20 koronát, amely nem volt az enyém. A főnököm megbocsátott, és minden rendben volt. De aztán kaptam magam, és egy másik újságban, mert újságíró vagyok, írtam a szabad hívők ellen. Erre aztán kikaparták újra a dolgot, és rám húzták a vizes lepedőt. Az eset kényes volt. Az volt az érzésem, hogy nyilatkoznom kellene a dologról, de mert ezt nem akartam, kivettem a támadást, és mellékvágányra tértem. Ejnye, hát még a mi felvilágosult korunkban sem kaphat munkát az, akit megbűn... Az utolsó szót belém folytotta a fiatalember eltorzuló arca. Hogy jóvá tegyem a dolgot, azt ajánlottam neki, hogy írjon egy nagyon népszerű újságba, amelynek a szerkesztője tudomásom szerint fölötte áll annak a kegyetlen előítéletnek, hogy aki megbűnhődött, még az sem békülhet ki a társadalommal. Mikor az újság nevét hallotta, megvetően felhorkant és így szólt. Ez ellen az újság ellen harcolok. Ezt nagyon furcsának találtam, mert azt hittem, hogy mostani helyzetében minden esetre meg fogja ragadni az egyetlen támaszt, amely rehabilitálhatja. Minthogy azonban az eset zavaros volt, és én nem szívesen vesztegetem az időmet magyarázkodásokra, megint mellékvágányra tértem, mert az a nagyon is emberi kívánság izgatott, hogy valami ellenszolgáltatást csiholja ki az emberemből. De most könnyed, elfogulatlan társalgó hangon tettem fel a kérdésemet. Mondja csak, igazán rossz dolog a börtön. Voltaképp mi is a büntetés? Úgy nézett rám, mintha tolakodásnak tartaná ezt a témát, és mintha megsértettem volna ezzel a kérdéssel. Hogy segítsek rajta, meg se vártam a feleletét, hanem tovább beszéltem. Bizonyára a magánosság. Most saját magamba szúrtam bele, de ez gyakran megesik az emberrel, ha beszélni kénytelen. Nagy nehezen elkapta a feléje dobott labdát, és visszahajította. Én bizony nem vagyok hozzászokva a magánossághoz, és ezt mindig úgy tekintettem, mint rossz embereknek a büntetését. Na lám, megkaptam a jutalmamat azért, mert kezet nyújtottam neki, és úgy éreztem magam, mintha kutyát simogattam volna, és a kutya megharapta volna a kezemet. De ez az ember valószínűleg nem is tudta, hogy megharapott. Szünet támadt, és láttam rajta, hogy szíven találta saját magát, és most haragszik, mert nem ér rám gondolt, mikor kimondta az ítéletet arról, akit magánosságra kárhoztattak. Zátonyra jutottunk, és el kellett újra szabadulnunk. Mint hogy voltak épp az én helyzetem volt az irigylésre méltó, elhatároztam, hogy megváltom őt lenyűgözöttségéből, és leereszkedem hozzá, hogy azzal az érzéssel távozzék, hogy mást is kapott tőlem, nem csak pénzt. De nem értettem meg ezt az embert. Gyanakodtam is rá, hogy ártatlannak és vértanúnak tartja magát, aki a szerkesztő gonoszságának az áldozata. Láttam rajta, hogy megbocsátott saját magának, és napirendre tért a dolog fölött már az első leszámolás alkalmával, úgyhogy véleménye szerint a bűnt a másik követte el, mikor följelentette. De a fiatal ember is megszimatolhatta, hogy az én részemről egyáltalán nem számíthat helyeslésre. És egész együttlétünk kezdett súlyos csalódássá kialakulni. Ő másnak képzelt engem. Talán azt is észrevette már, hogy nem jól fogott hozzá a dolgához, de most már hiába akart volna változtatni rajta. Új ösvényre tértem hát, és úgy beszéltem, legalább azt hittem, hogy úgy beszélek, mint bölcs és felvilágosodott férfiúhoz illik, éreztetve vele, hogy észrevettem csüggedését és félelmét az emberektől. Ne veszítse el a bátorságát emiatt, a szót elkerültem. Napjainkban eljutottunk már annyira, hogy a levezeklet bűnt, erre a szóra megint helytelenítően elvigyorodott, teljes engesztelődésnek és meg sem történtnek tekintjük. Nemrég együtt ültem barátaimmal a Riedberg szállóban, és velünk volt egy régebbi pajtásunk is, aki 2 évet ült Longholmenban. Szándékosan használtam minden szót. Pedig nagy hamisításokat követett el. Itt szünetet tartottam, hogy megfigyeljem, miképp tükröződik arcán az a megkönnyebbülés, amelyet szavaimnak ki kellett volna a lelkéből váltani. De csak azt láttam rajta, hogy sértve érzi magát, és haragszik azért, mert együtt mertem említeni őt, az ártatlant és kárvallottat egy fegyenccel. De némi kíváncsiság is kicsillant a tekintetéből, és mikor hirtelen elhallgatásommal arra kényszerítettem őt, hogy beszéljen, mindössze ezt kérdezte. Ki volt ez az ember? Helytelenül járnék el, ha megmondanám, miután nem találta ki. Különben leírta és ki is nyomtatta gondolatait a börtönről, anélkül, hogy védeni igyekezett volna a saját menthetetlen cselekedetét, és éppen ezért vissza is szerezte nem csak az állását, hanem a barátait is. Ez a megjegyzésem valószínűleg úgy hatott az emberemre, mintha mellbe vágtam volna, pedig én bátorító válveregetésnek szántam. A fiatal ember ugyanis felállt, és felálltam vele együtt én is, mert hozzátenni valóm nem volt a szavaimhoz. Úri emberhez illően búcsúzott. De mikor megláttam a hátát, s megfigyeltem, hogy lógatja a vállát, és hogy húzza maga után a lábait, csak nem megijedtem tőle, mert megállapítottam, hogy azok közül az emberek közül való, akik, hogy úgy mondjam, 2 felemás darabból vannak összetákolva. Mihelyt eltávozott, arra gondoltam, hát ha hazugság volt minden szava. És amikor rápillantottam a névjegyére, amelyre ráírta a címét, eszembe villant, hogy a minap láttam ezt a kézírást egy névtelen levélben. Kihúztam azt a fiókot, amelyben a leveleket őriztem, és keresni kezdtem. Ilyesmit soha se szabad csinálni, mert miközben a fiatalember levelét kerestem, elvonult előttem az összes többi hozzám intézett levél. És annyi tűzszúrást éreztem, ahány levélíró szerepelt a fiókomban. Miután 3-szor végigkutattam a fiókot, mert tudtam, hogy a fiatalember kezeírásának benne kell lennie, abba hagytam a keresést, és határozottan ez volt a benyomásom. Nem szabad a sorsát fürkészned, de adnod kell minden további nélkül. Hogy miért, azt te magad tudod a legjobban. A szobám nem a régi szoba volt többé. Az idegennel együtt valami nyomasztó jutott be a szobámba, és nekem el kellett mennem hazúról. Minden bizonnyal volt valami erő ebben a szellemben, mert a széket, amelyen ült volt, félre kellett tennem az útból, hogy ne lássam őt rajta ülni, még a távozása után is. Majd elmentem hazúról, miután kinyitottam az ablakot. Nem azért, hogy valami materiális szaktól szabaduljak, hanem hogy kiszellőztessek egy nyomást. Vannak régi hangulat nélküli utcák, és vannak utcák tele hangulattal, noha újak. A Lovag utca legújabb része csupa romantika, sőt, csupa misztikum. Emberi lénynek nyoma sincs benne. A falakat nem szaggatják meg üzletek, előkelő, zárkózott, elhagyott az egész utcarész, bár a nagy házak annyi emberi sorsot zárnak magukba. A 30 éves háború verekedői felé húzódó keresztutcák nevei fokozzák az erős történeti hatást, amelyben kényelmesen keveredik a múlt a jelennel. Ha befordul az ember a Banér utca sarkán, nyugat felé magaslatot pillant meg a Gróf Mannyi utcában, amely jobb felé húzódik, és az egész perspektívát titokzatos, sejtelmes árnyékkal zárja le. Ha visszafelé jövünk nyugatról, a régi Lovag utcán, és végignézünk lefelé a Gróf Mannyi utcán, nagyon éles a kanyarodás, és a várszerű, sötét tónusú, díszkapus és tornyos házak nagyobb ívű sorsokról beszélnek. Mágnások és államférfiak laknak ott, akiknek befolyását nemzetek és dinasztiák érzik. De valamivel följebb a Gróf Mannyi utca fölött van egy ott felejtett régi ház a múlt század elejéről. Ezelőtt a ház előtt szeretek elsétálni, mert benne laktam viharos ifjúságomban. Ebben a házban kovácsoltam a haditerveket, amelyeket később sikerrel végrehajtottam. Itt írtam első jelentős költői munkámat. Az emlék nem ragyogó, mert nélkülözés, megaláztatás, feslettség és civódás szennye tapad hozzá. Ma este elfogott a vágy, hogy viszont lássam ezt a házat, anélkül, hogy tudtam volna miért. És amikor ráakadtam szegényre, úgy állt ott a helyén, mint valaha. Csak valamivel szemrevalóbb volt, frissen mázolt ablak íveivel. Megismertem az alagúthoz hasonló, hosszú, szűk kapuajat két csurgójával. Magát a kaput a vasrúddal, amely a kapu egyik felét támogatta. A kopogtatót, az apró cégtáblácskákat vasalásról, kesztyűtisztításról, cipőtűzésről. Amint ott áldogáltam, elmerülve gondolataimba, gyors léptekkel közeledett felém egy úr a hátam mögött. Nyakamra tette a kezét, ahogy csak ősrégi ismerősöm merhette, és így szólt. Nincs kedved meglátogatni saját magadat? Fiatalember volt, zeneszerző, akivel együtt dolgoztam valamit, és akit éppen ezért nagyon jól ismertem. Egy szót sem szólva nyomon követtem őt be a házba, föl a falépcsőn, és íme a második emeleten az én ajtóm előtt álltunk meg. Mikor beléptünk, és barátom világosságot gyújtott, 30 esztendővel visszasüllyedtem a múltba, és viszont láttam csak ugyan újra a hajdani legény szobámat. A kárpit ugyanaz volt a falakon, de a bútorok újak voltak. És mikor leültünk, én nekem úgy rémlett, hogy a barátom van látogatóban nálam, nem pedig én, s nyomban a zenére tereltem a szót. Ez az ember ugyanis, úgy, mint a legtöbb muzsikus, annyira benne élt a zenéjében, hogy alig tudott róla. Ha kiejtett az ember előtte efféle szavakat, országgyűlés, kormány, búrháború, sztrájkok, szavazati jog, ez az ember hallgatott, anélkül azonban, hogy tudatlansága zavarta, vagy maga a téma gyötörte volna, mert mindez az ő számára nem volt a világon. És amikor zenéről beszélt, akkor is csak általánosságban nyilatkozott, soha határozott véleményt nem mondott semmiről. Minden hangokká, mértékké és ritmussá vált benne, s a szót csak azért használta, hogy a mindennapi élet legszükségesebb dolgait kifejezze. Tudtam ezt. Ennél fogva rá kellett csak mutatnom a nyitott zongorára, s barátom rögtön leült és játszott. És amikor kezdte hangokkal betölteni a csúf kis szobát, egyszerre úgy éreztem, mintha elvarázsoltak volna. Mostani énem megszűnt és felbukkant helyette újra az, aki a 70-es években voltam. Ott láttam magam feküdni egy kihúzó pamlagon, amely azon a helyen állt, ahol most ültem, egy becsukott ajtó előtt. És egyszer éjszaka arra ébredtem, hogy a szomszédom, aki az ajtón túl feküdt, nyugtalanul hánykolódott a maga pamlagán, s hol sóhajtozott, hol megnyögött. Mint hogy fiatal voltam, bátor és önző, nem törődtem mással, csak azzal, hogy megint elaludjam. Még csak éjfél volt, s azt hittem, hogy a szomszédom berúgva vetődött haza. Egy óra tájban arra riadtam fel, hogy valaki segítségért kiáltott. Azt hittem, hogy én magam kiáltottam, mert rosszat álmodtam. A szomszédomnál csend volt, halálos csend volt, halálos csend, de valami kellemetlen hatás szűrődött be a szobájából. Hideg légáramlat, rám irányuló figyelem, mintha valaki hallgatózna, vagy a kulcsikon át lesné, hogy mit csinálok. Nem tudtam újra elaludni, hanem viaskodtam valami kellemetlen kísértetiességgel. Néha azt kívántam, bár hallanék valami hangot a túlsó szobából. De noha csak egy lábnyira voltunk egymástól, semmit sem hallottam, még lélegzést vagy a takaró zizzenését sem. Végül reggel lett. Fölkeltem és elmentem hazúról. Mikor újra hazakerültem, értesültem róla, hogy a szomszédom, aki kövező volt, múlt éjjel meghalt. Tehát egy halott mellett feküdtem. A zene egyre szólt, mielőtt végigéltem újra ezt az egész jelenetet, és zavartalanul tovább folytattam az emlékezést. Másnap hallottam a készülődést az öltöztetéshez és a temetéshez. A koporsó zörgését a lépcsőn, a lemosást, a vénasszonyok halk fecsegését. Amíg a nap fennjárt az égen, érdekesnek találtam a dolgot, és tréfálkozni is tudtam róla a vendégeimmel. De mikor besötétedett és egyedül maradtam, érezni kezdtem újra azt a megmagyarázhatatlan hidegséget, amely a holttestből áradt a szobámba, azt a hidegséget, amely nem hőmérséklet süllyedésnek vagy meleghiánynak a következménye, hanem oly pozitív fagyos hidegség, amelyet a hőmérő nem jelez. El kellett mennem hazúról, és el is mentem a kávéházba. Ott mulattak rajtam, mert félek a sötétben, úgyhogy végül is megváltoztattam azt az elhatározásomat, hogy máshol fogok aludni, és hazamentem egy kicsit kapatosan. Borzongtam, amikor készültem lefeküdni a halott mellé, de azért mégiscsak bebújtam a takaróm alá. Nem tudom, de a halott testben mintha lett volna még életerő, amelynek révén kapcsolatba került velem. Az ajtón keresztül sárga rész szag sugárzott egyenesen az óromba, és elűzte az álmomat. Eleinte a halál némasága uralkodott az egész házban, s úgy látszott, hogy a kövezőnek holtában nagyobb hatalma van az élők fölött, mint életében volt. A vékony padlókon és falakon át végül álmatlan emberek suttogását és mormolását hallottam éjfél utánig. Majd a ház szokása ellenére minden elcsöndesedett. Még a rendőr lépteit sem hallottam, aki erre szokott kerülni rendes éjjeli körútján. Ütöttek az órák. 1, 2. Egyszerre csak felugrom az ágyból, mert lármát hallottam a halott szobájából. 3 kopogást. 3-at. Rögtön arra gondoltam, hogy a szomszédom tetsz halott volt, s minthogy nem akartam semmiféle kísértett históriába belekeveredni, felkaptam egy marék ruhát, és egy emelettel lejjebb rohantam egy ismerősömhöz, aki ott lakott. Tréfálkozva fogadott, ahogy megérdemeltem, és megengedte, hogy ott fekhessem reggelig a pamlagán. Akkor gondolkoztam először a halál mindennapi tüneményén, amely minden egyszerűsége mellett titokzatosan hat a legkönnyelműbb halandóra is. Barátom az ongora mellett, aki valószínűleg gondolataimnak a hatása alatt sötét hangok birodalmában tartózkodott, hirtelen átmenettel a csupa fény országába csapott át. A hangtömegek valósággal kifelé szorítottak a szűk szobából, úgyhogy szinte szerettem volna kiugrani a kettős ablakon. Elfordítottam hát a fejem, és szabadjára eresztettem barátom nyaka mögött a tekintetemet. Mint hogy redő nem volt az ablakokon, pillantásom kisuhant a szobából át az utcán, és be a szemközt lévő ház egyik lakásába, amely valamivel alacsonyabban feküdt, s amelyben éppen vacsorázott egy kis család. Egy fiatal lány, barna, hajlékony, egyszerű, sürgött forgott egy ebédlőasztal körül, amely mellett egy 4 esztendős fiúcska ült. Az asztalon vázában krizantémum, 2 nagy fehér szál és 1 piros-sárga. Előre nyújtottam a fejem, és láttam, hogy az asztal terítve van, és a fiúcska enni készül. A fiatal nő szalvétát kötött a fiúcska álla alá, és eközben oly mélyen le kellett hajtani a fejét, hogy a nyakszirtje csupaszon maradt, úgyhogy látszott finom, vékony, virágkocsán nyaka és bájos kis fejecskéje, amelyet dúshaj borított, ráhajlott, mint a bimbó oltalmazón a gyermekre. A fiúcska pedig ugyanekkor először kecsesen hátraszegte a fejét, hogy helyet csináljon a szalvétának, azután előre hajolt, leszorítva állával a kemény vásznat, s eközben kinyitotta a száját, úgyhogy kicsillantak belőle fehér tejfogai. Ez a nő nem lehetett a fiúcska anyja, mert ennél sokkal fiatalabb volt, és nénye sem lehetett, mert ennél meg sokkal idősebb volt, de valamiképp minden bizonnyal a rokona volt a kicsikének. A szoba egyszerű, de csinos volt. A falakon és a cserépkályán sok arckép volt, amelyekből a rokoni szeretet áradt, és a bútorokat horgolások borították. Most leült a fiatal lány is az asztalhoz, de szerencsére nem azért, hogy egyék, mert ez csúf látvány, ha csak az, aki látja, maga is nem eszik. Leült, hogy szórakoztassa a gyermeket, és kedvet csináljon neki az evéshez. A kicsike rossz kedvű volt, de a nagynénje, már is ennek tekintettem, csak hamar megnevettette. Titokzatosan hatott rám, hogy csak láttam a fiatal lány énekét, anélkül, hogy hallottam volna, miközben a barátom játszott hozzá, de azt gondoltam, hogy kíséri a lányt, vagy legalábbis úgy illenék, hogy kísérje. Ott voltam egyidejűleg mind a két szobában, de inkább az utca túlsó felén, és úgy szólván híd voltam kettejük között. A három szál krizanténum, mintha szintén részt vett volna a játékban, és egy pillanatig éreztem, hogy a virágok egészséges, sebhegesztő kámfor illata összevegyül a lány hajának ártatlan írisz illatával, és a hajfelhő árnyékba borította az asztalt az ennivalóval, amely eltűnt, úgyhogy a gyermek, mintha csak azért nyitotta volna ki a száját, hogy jó illatokat szívjon be, és rámosolygott a szemével szép asztaltársára. A fehér teljes pohár, a fehér abroszon, a fehér porcelán és a fehér krizantémumok, a fehér cserépkályha és a két fehér arc, minden fehér volt a szobában, és a fiatal lány anyáskodása a kicsikével, aki nem az őszülötte volt, oly fehérnek tűnt fel most, amikor a szalvétát leoldozta, a kicsike száját megtörölte és megcsókolta. Ebben a pillanatban a barátom az utca felé fordult, és most hallottam, hogy a fiatal lánynak játszott. Megértettem, hogy látta őt, és tudta az egész idő alatt, hogy ott volt. Fölöslegesnek éreztem magam. Az volt az érzésem, hogy zavarom őket. Indulni készültem hát. De a barátom tartóztatott, és azzal a megállapodással fejeztük be az estét, hogy újra együtt fogunk dolgozni valamin.